Az egynapos békét Donald Trump nem tudta tartani. Az USA elnöke most azt ígéri, fél éven belül fegyverszünet lesz az orosz-ukrán háborúban. A feltételek egyelőre kevéssé ismertek, de mindkét fél nyitottabbnak tűnik. Most már hajlandó lenne az orosz és az ukrán elnök is a tárgyalásokra. A frontokon eközben az oroszok folyamatosan előre haladnak. A háború helyzetéről Takács Márk, katonai bloggerrel beszéltünk az Atlaszban. Ukrajna elvesztette ezt a háborút? A kérdés mostantól az, hogy Oroszország meddig tud jutni? Ilyesfajta szalagcímeket, twitteket lehet látni az interneten.
Így igazán, a szalagcímnek mindig az a lényeg, hogy rákattintson az ember.
Van-e realitás ennek?
Realitás annyiban van, hogy innentől a haj és amennyiben minden úgy megy tovább, mint az elmúlt fél évben, akkor igen, Oroszország nem ő dönti el, meddig fog jutni, mert ott is az orosz haderő arra képes, amit látunk tőle, szögezzük le az elején. Hát nincsenek ilyen rejtett orosz tartalékok, amiket még nem vetettek be. Viszont Ukrajna elvesztette ezt a háborút, hát ahhoz képest, ami 2022. február 24-én volt az eredeti orosz cél, meg amit sokan gondoltak, hogy mi lesz ugye Ukrajnával, hogy 10 nap alatt vége az egésznek, ahhoz képest győzött. És látszik az amúgy, hogy ez az eredeti orosz cél még valahol hátul mindig meg. Az eredeti orosz cél az volt, hogy Ukrajna az egy maximum egy ilyen fehér Oroszország szintjén létezzen, egy bábállamként, ezt sikerült kivédeni. Többek között ugye a kiváló ukrán védekezésnek, köszönhetően a háború első napjaiban, meg a hihetetlen mértékű orosz szerencsétlenkedésnek ugyanebben az időszakban. Viszont látszik, hogy ez a cél azért megmarad. Tehát amikor jönnek...
De a realitásuk talán marad meg ilyenkor, vagy az álmokban leginkább?
A realitások talaján, mert ugye az álmokat ki kell tűzni, és hogyha az álmokat ugye kitűzöd, és feléig jutsz el, akkor is jól jártál. De látszik például, tegnap került nyilvánosságra, hogy a Szergej Narishkin, az SVR, az orosz katonai hírszerzésnek a vezetője, az orosz történelmi társaság, tehát elvileg egy ilyen történelmi tudós klub, vagy tudós szervezetnek a gyűlésén mondta, hogy ők készen állnak arra, hogy Ukrajnát felosszák Oroszország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország között. Ez nyilván egy orosz információs művelet, amivel a célja megbontani a Ukrajna mögötti támogatások egységét, mert Putyin is nyilatkozott és elmondta, amiben amúgy igaza van, hogyha Ukrajna mögül kihátrál a nyugat, támogatások teljes mértékben megszűnnek, akkor másfél-két hónapja van az ukrán haderőnek, és összeomlik az egész, meg az ország is. Hát ők azért erre játszanak, ez a nagy cél, ez a fő irány, ez az ultimate goal, hogy mondhatom így, és hogyha csak félig jutnak el, az se rossz. De kérdéssel válaszol még röviden, hogy, tehát, hogy ha Ukrajna valamilyen formában megmarad, már pedig meg fog maradni egy független Ukrajna, mert az orosz haderő nem képes Ukrajna teljes területét elfoglalni, a jelenleginél talán kicsit előrébb tud jutni, majd beszéltünk róla, hogy milyen ukrán katonai szerencsétlenkedés kell ahhoz, hogy az oroszok előrébb jussanak, de ha Ukrajna megmarad a nagyjából a jelenleg meglévő területén, akkor és független államként marad meg, akkor 99,9%, hogy ez a független Ukrajna, ez a nyugati integráció felé fog húzni, a lakosság is, és a politikai elit is ezt akarja, és ez oroszoknak ez nem jó. Tehát nekik ez nem elfogadható végállapot, hogy egy ilyen Ukrajna marad.
De a napi szintű csapatmozgásokban is Kijev van a végcélban, vagy inkább mondjuk csak az a négy megye, amiről beszélnek, hogy el szeretnék foglalni?
Ha megnézzük a frontot, akkor ez a négy megye. Tehát mondom, az orosz haderő erre képtelen, hogy elfoglalja Kijevet, de még akár Zaporizsját is. Viszont ugye ez egy felörlő háború, és ez a háború ugye nem is abban fog eldőlni. Pont mint az első világháború, nem az dönti el, hogy melyik fél mennyi területet birtokol a másikból. Tehát hogy az első világháború idején a fegyverszünet kora, a tengerhatalmak csapatai az ellenség területén álltak, az Antant országok területén álltak, és mégis ők kértek fegyverszünetet. Mert ez egy felőlő háború, ahol az a lényeg, hogy kinek fogy el a kraft, az erőforrás hamarabb, és annak kell fegyverszünetet kérnie.
Mik a háború legfontosabb frontszakaszai területei most?
A legfontosabb frontszakasz mindenképp a Kurszki régióban lévő ukrán kiszögellés, amit az oroszoknak sikerült a felére leszűkíteni a legnagyobb kiterjedéséhez képest, de itt az ukrán haderő java harcol, itt tényleg nagyon jól képzett és jól vezetett erők jó koordinációval harcolnak, és itt az észak-koreaiak, ugye ezt nagyon vicces, a szabad és személyes megjegyzést, amikor saját anyagokat esetleg teszek ki internetre, YouTube-ra vagy Substack-re, mindig megjelennek már a publikáció után egy másfél perc múlva ilyen értelmeztetetlen felhasználó nevű, jellemzően jó angolsággal beszélő orosz troll felhasználók, hogy hol vannak az észak-koreai csapatokról szóló bizonyítékok, ez egy hazugság, és megjelenik két perc múlva alatta 50 like, hogy fenntartsa a kommentet. Tehát ez egy nagyon érdekes orosz információs művelet, holott már az orosz állami média is beszél az észak-koreai csapatok bevetéséről, tehát ez fact, fogadjuk el. Itt azonban az ukrán hadsereg a mobil védelemnek az eljárásait jó használva, kicsit igyekeznek kitérni az orosz csapás elől, és utána drónok, tüzérség és kicsi ellenlökésekkel együtt. Minden nap átlagot mondok, valamikor több, amikor kevesebb, de minden nap egy olyan fél ukrán, fél orosz szakaszt le tudnak darálni.
De az, hogy amúgy fél évvel az ukrán betörés után még nem foglalták vissza az oroszok a teljes Kurszki régiót, ez várt volt? Ez csalódás?
Nem, ez egy ukrán védelmi siker. Tehát ez egy egyértelmű siker. Itt, ebben a régióban egyértelműen látszik az ukrán haderőnek a legjobb arca. Viszont, hogyha átmegyünk a másik legfontosabb irányra, a délre, Velika Novoszilka környékére, meg a Donbass déli részére, akkor ott pont az ukrán haderőre legrosszabb arcát láthatjuk. Ugye Vukledár eleste után nem sokkal volt, amit a szekedes hallgatók kikereshetik. Utána viszont Vukledár az fontos sarokbást volt a Donbasszi védelemnek, és utána egy nagy üres terület nyílt, és október-novemberben be tudtak törni Sakhtarszka környékére az orosz erők, ugye ott harcolt például a 128. ukránhegyi vadászdandár, ami kárpátaljai illetőségű, és utána Velika Novoszilka városa lett a déli iránynak, az ukrán szempontból balszány, orosz szempontból jobbszányának a bástyája. És ez nagyon nehéz, jól védhető, nehezen elfoglalható város, mert észak-dél-kelet-nyugat irány utak találkozása, valamint a Mokriali folyó és a Kaslahacs folyó torkolatánál fekszik, dombok között, tehát egy nagyon-nagyon jól védhető terület, és az ukránok legkorábban december 1-ben világosan látták, hogy az oroszok megpróbálják bekeríteni, és fontos megjegyzés, hogy itt az oroszoknál a 36. összhegyvernemi hadsereg és a 29. összhegyvernemi hadsereg kapta feladatba ezt a dél-keleti csücsköt, és itt, hogy a balról haladunk, akkor a 127. gépeset lövészhadosztály és a 68. hadtest feladata a Velika Novoszilka irány. És fontos, mert ilyen magasabb egységeket az ukránok nem szerveznek. Ott mindenféle dandárok, önálló zászlóaljak egymás mellett, de nagyon rossz koordinációval harcol, mert nincs fölöttük ugye egy középszintű operatív szerv, ami irányítaná a tevékenységüket. És az oroszok december 1-én elfoglalták Velika Novoszilkától északra egy Novi Komár nevű kis falut, új szúnyog, ennyit jelent a neve amúgy, és itt az ukránok ezzel elvesztették Velika Novoszilka északi logisztikai ellátási lehetőségeit. Tehát északról elvágták őket, már csak egy ellátási útuk volt nyugatra, ami amúgy a Peren vonalnál párhuzamosan haladt, az oroszok végig be tudták lőni tüzérséget, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon nehezen járható ellátó út volt. És az ukránok, ugye nem nincsenek hadosztályok, viszont szerveztek egy kvázi hadosztályt, a 128-as dandár vezetésével, és ott három zászló és két dandár tevékenységét összehangolva az oroszokat visszaszorították. De az oroszok ugye ott két hadosztály fogott összesen 7 egységet, ezredet dandárt, körülbelül 4,5-szeres erőeszközszörényben vannak itt ekkor az oroszok, meg azóta is, és
az oroszok, ez egy ostromra elég.
Ez bőven. És áthelyezték a támadásuk súlypontját a Novi Komári műveletnek a befolyásolási területének a határára délre, és a Mokriali folyó mentén délről észak felé támadva törtek előre, pont azokat a falvakat foglalták vissza amúgy, amelyeket 2023 nyarán az ukránok foglaltak vissza, vagy szabadítottak fel. Ez egy propaganda értéke is magas. Itt egy érdekes megjegyzés a szabad, hogy itt a harcok egyik fő súlyát a 37. önálló gárdagépeset lövészdandár viselte, ami viseli a Vörös Lobogó érdemrendet, a Vörös Csillag érdemrendet és a budapesti kitüntető címet, ugyanis a kettővel előtt jogelőtt szervezete az 5. gárda lovas hadtest, Doni Kozák lovas hadtest, és valóban itt harcolt 80 évvel ezelőtt Budapesten, ez is érdekesség. És a lényeg, az oroszok áthelyezték a súlypontjukat délre. Elvágták ezt a déli-délnyugati megközelítési útvonalat is, pedig az ukrán katonai vezetés előre, hát én előre láttam, a jobban képzett tábornokok főtisztenek biztos, hogy előre kellett volna látni, hogy az oroszok északról délről váltogatva egyre közelebb jönnek és zárják be fel a harapófogót, de nem látták, vagy nem tettek semmit. Pontosabban, jobban mondva, tettek valamit, ugyanis a 110. gépeset lövészdandár ukrán harcolt Velika Novoszilkában, és a Velika Novoszilkának a déli déli részét az elnöki dandárnak egy különleges erője, de amúgy egy jól képzett lövész alakulat védte, egy zászlóerő, míg északról a 48. roham zászlója védte a várost. És ezeket az erőket kivonták a városon kívülre. Látszólag úgy tervezték, az ukránok január elején járunk már, hogy innen egy ilyen harcoló visszavonulást, egy ilyen halogató harcot hajtanak végre, hogy a jobb erőket kivonják a zsák száját, ugye szétfeszítik, 110-es kijön, és akkor összezár a zsák, és így szépen egy lépésről lépésre hátrébb mennek, és kivonják az erőket az orosz katlamból. Na, egy megtörtént, a zsák száját szétfeszítették, és utána ott hagyták az egészet, nem csináltak semmit. Valószínűleg az ukrán vezérkar nem engedélyezte a kivonást a 110-esnek Velika Novoszilkából, ami azért különösen tragikus, mert ez a gépesett lövészdandár volt az, amelyik Avgyijivkából se tudott kijönni. Tehát ez Avgyijivkából ugyanúgy a fele nem tudott kijönni, mert amikor késve vetették be a kitörő erők felmentésére, vagy az a kitörési úton a nyitvatartására, ez 24 február 13-14. A 47. gépesett lövészdandárt késve vetették be, ez a parancsnok szóvá is tette, hogy késve vetették be, teljesen váratlan fordulatként gyorsan le is váltották pár hónap múlva, akkor a 110-es fele ott maradt. Nagyjából fele, ez úgy értem, hogy egy olyan 101 nehány ember. És itt megint az egész dandárt benhagyta az ukrán vezérkar egy bekerítésben, és ugye kérdezem, költői kérdésre, milyen üzenete ez az ukrán katonáknak, nem véletlenül van ennyi dezertőr.
De hogy akkor ez most már valamilyen szinte egy mintázatnak felvethető történet, hogy benhagynak egységeket meghalni, vagy legalábbis felőrlődni. Miért csinálja ezt az ukrán vezetés? Tehát, hogy ők hőstetteket akarnak kommunikálni esetleg a társadalom felé, teljes inkompetenciáról beszélhetünk, látunk-e valamilyen okot a mögött?
Minden okot felsoroltál, tehát na, nem tudom, miért vagyok itt viccet félretéve. A katonai vezetés Ukránában, főleg a stratégiai szinten rendkívül súlyos gondokkal küzd. Tehát amikor a háború elejéről hogy beszéltünk, hogy 22. február márciusában milyen kiválóan harcoltak az ukrán egységek, az azért történt, mert ezek a dandárok, zászlóaljak, ezek jellemzően önállóan harcoltak, mert annyira szétszabdalt volt az egész harctevékenység után, hogy ugye leszűkült a peremvonal, ugye Kijev, Harkiv, vagy Csernyiv térségéből kijöttek az oroszok 22. április elején. Onnantól kezdve egy sokkal rövidebb és sokkal statikusabb front van alakult ki, és úgymond a hadászati vezetés csúnyán mondva rá tudta tenni a kezét az ukrán hadseregre, és onnantól kezdve érezzük annak az idézőjelben áldásos tevékenységét, hogy késve jönnek a parancsok, késve jönnek az engedélyek, pontatlanok, rossz a koordináció azért, mert hadászati szinten az ukrán tábornokok egyszerűen nem elég jól képzettek, és bocsánat, ráadásul a politika is elvár ilyen hőstetteket, amiket tud mutogatni ugye nyugaton, hogy hát hősök vagyunk, támogassatok, ami félig meddig érthető, de ezt lehetne úgy is csinálni, hogy hősök vagyunk, és még túl is éljük, mert van annyi eszünk, hogy megérdemeljük a támogatást. Na ez nincs az ukrán cseh.
De ez már Zaluzsnyi alatt is látható volt, vagy a Szirszki érkeztével lett ennyire egyértelmű?
Zaluzsnyi alatt is látható volt, de Zaluzsnyi ennek igyekezett gátat szabni. Ugye nem tudjuk, miért váltották le, csak pletykák vannak. Én hajlok arra, hogy ezért. A Szirszkinél, ugye még annó, amikor kinevezték, próbáltam a saját írásaimba védelembe venni, mert az ukrán hadseregben azért, amikor feldúzasztották, az egyfőre jutó katonai szaktudás az lecsökkent, mert ugye egy 10-20 éves tapasztalatú altiszt, főtiszt, vagy sima tiszt, az 10-20 év tapasztalattal termelődik, nem lehet leakasztani a fáról. És viszont ha háromszor annyi alakulat lesz, akkor egységesen harmad annyi szakértelem jut egy szervezetre. És ráadásul az ukránok nem háromszor, hanem ötször annyi alakulatot szerveztek. És a Szirszkijel, ugye ő azért értett hozzá, ő azért ki van képezve, gondoltuk, hogy akkor ők saját kezébe veszi, mert ő legalább ért hozzá. Csak egy kiderült, annyira nem. Kettő, nagyon-nagyon lassú ez a koordináció, mert nem meri kiengedni, és egy tipikus ilyen toxikus vezető, hogy nem meri kiengedni a döntést a kezébe, mert az alárendelteim egy, hazudnak nekem, ezt múltkor megbeszéltük, ugye, hogy a jelentésnek az a célja, hogy boldogát tegye az előjárót, nem pedig az, hogy a valóságot közölje le. Tehát tudja, hogy hazudnak neki, tudja, hogy nem értenek hozzá az alárendeltjei, ezért mindent ő akar csinálni, de ez emberileg lehetetlen. És ez az egésznek egy ilyen méteje.
Ugye tőled már sokszor hallottunk kritikát az ukrán hadvezetés felé, konstruktív kritikát. Olvasgatva a nyugati sajtót, ez most már azért nem tudom, hogy mondhatjuk, hogy a mainstream része lett, de legalábbis sokkal nagyobb nyilvánosságot kap, hogy az ukrán katonai vezetés nem feltétlenül végzi a leghatékonyabban a munkáját. Látszik valami Kijevben, hogy változna ezek után a kritikák után? Ők meglátják ezeket a problémákat, akár politikai vezetés tekintetében?
Kommunikáció szintjén biztosan látszik, mert pár hete nevezték ki az ukrán szárazföldi haderőnemnek az új parancsnokát, aki nagyon transzparensen elmondta, hogy igen, mik a hibák, hogy milyen sokan dezertálnak azért, mert nem jó a kiképzés, nincs esély arra, hogy győztesen térjenek haza a frontról, vagy egyáltalán egy darabban, és bevallott nagyon sok hibát, és mondta, hogy az ő felelőssége, változtatni fog. Ugye ekkor volt a 155-ös dandának a botránya, hogy még azelőtt felbomlott, hogy bevetették volna. És utána történt az előbb lefestett velik a novoszilkai tragédia, amikor késve és nem vonták ki az ukrán erőket a bekerítésből, úgyhogy kommunikáció szintjén van, de hogy mi a valóság, mi fog ebben megvalósulni, az még egy másik kérdés.
És megnézzük, emberhiány és fegyvertechnika hiányban melyik a fontosabb, melyik a nagyobb probléma most az ukrán hadsereg számára, vagy esetleg mindkettőben relatíve jól állnak?
A nagyobb hiány az ember. És most láttuk pont, hogy Velika Novoszilkánál, amikor délnyugatról elvágták a megközelítési útvonalat, hogy a 105. területfélemény dandár harcolt, meg a 31. gépesett lövészdandár ukrán részről, és orosz részről a 127. gépesett lövész hadosztály ezredeit vetették be, és egy nagyon jól működő gyalogsági kiselejtséges rohamcsoportos harceljárással támadtak az oroszok, és az ukránok első vonalát, ami igazából csak ilyen kis harcelőörsök lazalánca volt, ezt mindig sikerült áttörni, és amint áttörték, ezek az orosz erők a vonalat, mindig tüzérségi és dróncsapást kaptak a nyakukba. Viszont egy idő után az orosz tüzérség fölénybe került, az orosz rádióelektronikai zavarás fölénybe került, ki tudták védeni az ukrán tüzérséget és drónokat, és szépen lassan elérő tudták ráni magukat, mert nincs ember. Mert ezeket ugye ki lehetne védeni azzal, hogy ukrán oldalról, ha nem nincs drón, nincs tüzesség, akkor ellenlökés gépes, tehát lövész páncélos kötelékekkel. De ilyen már ott legalábbis nincs. Kurszki régióban még van, meg Torez környékén van, de itt nem volt. És emberhiány az óriási, és a kiképzett emberhiány az még nagyobb.
Nemrég a YouTube-on megjelent egy olyan videó a Deutsche Welle-től, hogy Pokrovszk, ha az ukrán város elesik, nem lehet megállítani az oroszokat. Igen, ez megint valószínűleg egy hangzatos szallagcím, de hogy tényleg ennyire jelentőségteljes ez a város? Ugye még itt nem kezdődtek el komolyabb harci cselekmények, az oroszok már folyamatosan belőnek. Mi történik, ha mondjuk elesik ez a város?
Hát, nagyon érdekes Pokrovszk helyzete. Pokrovszkot tudni kell, hogy nemzetgazdaságilag is fontos, iszonyatos nagy szénbányák vannak a környékén, amelyek már nem működnek, és ezzel szemmel látható kárt okoznak az ukrán nemzetgazdaságnak. Ez az egyik. A másik, hogy lehetne Pokrovszk mögött védekezni, ha rendesen ki lennének építve azok a műszaki berendezések, védelmi állásrendszerek, amelyek nincsenek. Ez is egy érdekesség, hogy az ukrán 79. és a 46. légirom dandár, ami Pokrovsztól keletre és délkeletre harcol, meg harcolt korábban, annak a tisztjei panaszkodnak, hogy amikor terv szerint visszavették az állásaikat az orosz nyomás elől, ki volt nekik jelölve, hogy ott menjetek hátré, nyugodtan, ki vannak ás a tüzelőállások, jól védhetők, lehet harcolni. Oda mentek, és rossz irányba néztek a tüzelőállások. Hát olyan ember ásta, vagy ásatta azt ki, aki nem értett a katonamesterséghez, nem értett a terepértékeléshez, nem tudta elképzelni, hogy innen hogy jöhet az ellenség, hogy nem, mert azért ez egy szakma. És ezt tudni kell. És ezt láthatóan ez is hiányzott. És ha így vannak kiépítve az állások, már pedig látjuk, hogy jelenleg is így épülnek ki ezek az ukrán állások, legalábbis nyílt forrásból ez látszik, akkor az gond, akkor tényleg nem lehet sokáig feltartani az oroszokat, akkor mint hogy Avgyívka után, hogy Avgyívkát az oroszok egy fél évig, öt hónapig ostromolták. Nagyon lassan haladtak előre, aztán kicsit felgyorsult. Most kicsit megint lelassult, megint egy beépített területhez értek, viszont ezt a Avgyívkától Pokrovszkig 10 hónap alatt ezt a 30-40 kilométer mély, és nagyjából 80 km széles terepszakaszt, ezt elfoglalták egy 10 hónap alatt. Ez egy relatíve gyors előretörés. Ha Pokrovszk megvan, akkor valószínűleg még gyorsabb előretörésre számíthatunk, de nagyon nagy, nem az lesz, hogy itt majd a szovjet harckocsi hadosztályok előretörnek Zaporizsiáig, mert erre egy képtelen az orosz hadsereg, de folyamatosan fognak előrejönni, és akkor már a beszélgetés elején beszéltünk, akkor már valószínűleg elérhetőbb távolságra kerül az a cél, hogy Ukrajna már pedig ne legyen. És ezt az ukránoknak mindenképp el kéne kerülni.
De a gyemer az nem lehet végső soron a legutolsó védelmi vonala az ukránoknak?
Végső soron lehet, de azért gondolj bele az ukrána fele, az nem opció.
De ennek most van valami realitása, hogy eddig el tudnak menni az oroszok?
Nincs. Hát, hogy ha és amennyiben az ukránok továbbra is ugyanennyit hibáznak, és megszűnik a nyugati támogatás, akkor igen.
Értem. Ugye tavaly évben sokat beszéltünk a nagy hatótávolságú fegyverekről, itt ugye a Storm Shadow és az ATACMS volt, amit sokszor hallhattunk. Nagy nehezen megkapta Ukrajna a kilövési engedélyt belső oroszországi pontokra is. milyen hatékonysággal történnek ezek a dolgok?
Meglepően nagy hatékonysággal, és ez is érdekes, ez ilyen big storm in a cup of tea, vagy cup of coffee, így attól függ az óceán, melyik partján vagyunk, mert hatalmas port kavart, hogy akkor sem bevetik, és az oroszok válaszul, ugye csapást is hajtottak végre egy kísérleti, az Oresnyik típusú ballisztikus rakétával, ami roppant látványos volt, ám nagyon sok kárt nem okozott. Viszont ezek a nyugati nagy távolságú precíziós eszközöknek bevetése azért okoz károkat, de nem is ez elsősorban, hanem szeretném a figyelmet felhívni, és érdemes utána olvasni, mert jelennek már meg nyílt forrásra, ugye a Szabad Európa külföldi oldalain is. Beszámolók az ukrán különleges erők Oroszországban dolgozó alegységeiről, hogy milyen nyugati, jellemzően amerikai és brit támogatása, milyen hatékonyan tudnak harcolni amúgy ezen rakéták segítségével is, valamint a saját becsempészet, vagy a helyszínen házilag összeállított drónjaik segítségével. Nagyon érdekes módszert alkalmaznak. A nagy precizitású, nagy sebességű, nehezen lelőhető nyugati rakétánk manőverező robotrepülőgépe segítségével igyekeznek elpusztítani a kijelölt célobjektum körüli légvédelmet, honi légvédelmet, csapat légvédelmet egyaránt. Ha ez megvan, gyakorlatilag egy ilyen lyukat fúrnak a légvédelmi palánkba, akkor utána a saját drónjaikkal, vagy akár fordítva, vagy a saját drónokkal pusztítják a légvédelmet, és utána a nyugati eszközökkel meg csapást mérnek az adott célobjektumra, ami jellemzően elektronikai eszközöket gyártó üzem, vagy raktáruk, vagy üzemanyagrendszernek valamely elemek, kőolajfirma, olajtároló, stb., vagy valami vegyi üzem, ahol robbanóanyagokat gyártanak. És nem gondoltuk volna, és én biztos, hogy nem, de olyan mennyiségben hagyják végre ezeket a csapásokat, és olyan jó rendszerességgel, hogy az orosz hadászati rakétacsapatok, mert a dróncsapásoknak az intenzitása, száma és a hatékonysága az lecsökkent Ukrajnán. Nem mondom, hogy nincs, meg gond van, és halnak meg naponta ártatlan ukránok is, meg valid katonai célpontok is semmisülnek meg, de korán sem akkora intenzitás, amit akár az oroszok maguktól várnak, és ennek az orosz információs térben, ugye a mi bloggereknél, vagy olyan koroknál, ott hangot is adnak, hogy hát nem ezt ígérték, azt ígérték, hogy ekkor minden ukrán halálra fagy, és leáll az ukrán hadipar, és egyik se történt meg.
Van energia még továbbra is Ukrajnában, igen, még hogyha nem is tökéletes a történet. Az ukrán katonai vezetés problémáira sokat beszéltünk, de nézzük meg az oroszokat is, az orosz oldalt is. Ugye elvégre azért hasonlóan egy poszt-szovjet országról beszélünk, akkor rájuk is igaz lehetne az a frázis, hogy ők is ebben a poszt-szovjet méteiben vannak hadvezetés tekintetében. Ez egy sokszor elhangzó frázis az ukránokkal szemben. Miért nincsenek? Vagy vannak, csak jól leplezik?
Vannak, csak annyival több erőt tudnak alkalmazni a fronton, hogy ez lepleződik. Tehát az, hogy én ismerem az orosz szabályzatokat, nagyjából hadosztály szintig, ott nem az van leírva, amit most csinálnak, hogy egyes erdőcsoportokért, egyes falvakért százszámra kell veszteséget szenvedni. Ott egy nagyon-nagyon jó szervezett és jó vezetett haderő képe bontakozik ki, ami képes nagy távolságú manőverező hadviselésre, ugye a mély hadművelet például ugye a két háború között az egy szovjet elmélet akkor született, ugye Tiandrafilov és Tuhacsevszki tollából, viszont ami az oroszok javára irandó, hogy ami változás van a fronton, azért nagyon lassan, de beépítik a kiképzésbe. És igen, nyilvánosára kerülnek olyan videók oroszok hozzánk, nyilvánosára magukról, hogy mankóval rohamoznak, hogy egysebesülthet hozzáláncolnak egy épemberhez, és azzal rohamoznak, hogy elhalálozásával felszámol 3-4 aknát, meg felfedi az ukránok pozícióját, amire mi viszont tudunk lőni, és akkor a két nyomorút meghal, és ez nekünk jó. Tehát ez is működik. De működik az is például, és ez Pokrovsztól délre volt jól megfigyelhető, hogy az ukránoknak az egyik legjobb erője a 425. szkála roham ezred, ami korábban zászlói volt, és ez is jellemző az ukránokra, az ukrán katonai vezetésre, hogy új alakulatokat hoznak létre, meg igyekeznek kibővíteni, de itt tartalom nincs mögötte, mert a szükséges támogatás, kiképzést nem kapják meg ezek az egységek, de elvárják tőlük, hogy dolgozzuk, mintha egy ezred lennél, hiába nem vagy az, és akkor ha nem sikerül, akkor jól le vannak tolva, meg a parancsnokok ki vannak rúgva. Oroszországban is működik ez, csak mondom visszatérve erre a példára, hogy a 425-ös ezred ellentámadást hajtott végre, Pokrovszról kicsit visszatolta az oroszokat délről, és utána, megindult a támadás, Bradley-vel például, és ez is érdekes, hogy abban az adott században három különböző típusú páncélost voltak az ukránok kénytelenek bevetni, ami ugye nem a hatékonyságnak a letéteményese, és a Bradley megérkezett a peremvonalhoz, kipucolták onnan az oroszokat, elfoglaltak egy tüzelőállást, és egy pár perc múlva már érkezett az orosz választűz. Tehát ez egy olyan fejlődés, olyan előrelépés az orosz tüzérségi tűz gyorsaságában és pontosságában, ami igazából sorsdöntő lehet, és sokkal sorsdöntő, mint hogy ki milyen rakétát lő kire. És az oroszok lassan, de biztosan képesek erre. Látjuk persze a Kurszki régióban, ott ugye volt FSB tábornok, Putyinnak valami régi ismerőse, kapta meg, hogy számolja fel a Kurszki kiszögellését, vagy a Szucsai kiszögellését az ukránoknak, és látjuk azt, hogy hiába van 5-6-szoros nettó orosz erőfölény, az ukránok azok gyakorlatilag minden egyes nap hülyére verik ott az oroszokat, és szép lassan azért persze a nyomás elől nekik is engedni kell, és vonulnak vissza, de nincsenek korán sem akkora győzelmek, mint mondjuk a Donbaszban. És látjuk azt, most az eredeti kérdésre válaszolva, hogy az orosz haderő is roppant szerencsétlenül harc legyen, nagyon, nagyon jó és csúnya hasonlat is egyszerre, hogy olyan, mint a két nagyon-nagyon ügyetlen boxoló harcol, már agyba félbe verték egymást mindennel, amit találnak a szobába, de annyira együk nincs, hogy kiüssék a másikat, de annyi van, hogy megsebezzék a másikat.
Ugye Ukrajna kapcsán a fegyverszállításoknál mindig felmerül az, főleg az Ukrajnában a kritikus álláspontban, hogy nem fogják ezt folyamatosan megkapni, és azon a ponton majd valószínűleg Ukrajna összeomlik. De hogy Oroszország szempontjából megnézve a hadtechniket, ők most hogy állnak? Jójár Krisztiánnak volt egy írása erről, hogy már nem is vagyunk messze, hogy például a stratégiai tartalékokat esetleg Oroszország elkezdje felhasználni. Tudjuk, hogy Észak-Koreából jönnek fegyverek Oroszország irányába. Meddig tudják ezt a részét a háborúnak viselni?
Ez anyagnemenként eltérő és nagyon hosszú válasz lenne, de egybehangzó becslés az, hogy 2025 év végéig bírják páncélos technikával az oroszok, mert valamennyit tudnak újat gyártani, jellemzően amúgy régi konstrukciókat, ami amúgy tök jól működített, BMP-2-es, T-80-as ezen a fronton, kiegészítve pótpáncélzattal, egyéni drónzavaró berendezéssel tök jó használható, esetleg egy éjszakai irányzékkal kiegészítve. Ezt tudják gyártani, de az összbevetett járműveknek, meg az össze elszenvedett veszteségeknek a viszonyában ez csak olyan 10-15%. Tehát sose fog elfogyni az orosz páncélos technika, viszont egyre kevesebb lesz. Ezért látjuk azt, hogy pick-up-okkal, motorkerékpárokkal, golfkocsikkal is támadásra küldenek szerencsétleneket néha. Tehát az meg ugye nem a hosszú élet, és nem a sikertitka. Tehát a páncélos technika az ekkor fog elfogyni. Látjuk, hogy a észak-koreai lőszer nélkül már sokkal kevésbé működne az orosz tüzérség. Iráni drónok nélkül gyakorlatilag alig lenne észlelhető az orosz stratégiai rakétacsapatok tevékenysége, de az iráni drónokat jól kiegészítik, tehát így ez a rövid válasz arra, hogy egyre kevésbé van, viszont ugye megint nem az a kérdés, hogy most akkor mit érnek-e, mit foglalnak, mit tálnak-e, hanem hogy bírják-e tovább, mint az ukránok, mert ha egy nappal is tovább bírják az ukránok, akkor az oroszok győztek.
Béke kérdése. Ugye sokan most már azt mondják, hogy a különböző harci cselekményeket is úgy határozzák meg a felek, hogy az majd mit jelent az lehetséges béke, vagy legalábbis fegyverszünet szempontjából. Ez hogy néz ki egyik és másik oldal szempontjából, hogy ők hogyan próbálják ehhez idomítani a harci cselekményeiket?
Ez nagyon szép példa erre a Szucsai ukrán kiszögellés, amit ugye elvileg az ukránok is azt kommunikálták, hogy 24. augusztus 6-án törtek be, lassan fél éve tartják ezt a kiszögellést, hogy ez pár nap múlva ezt innen ki fognak jönni, csak megmutatják, hogy ők képesek erre. De aztán, ahogy ugye látszott, hogy nem tudnak elérni, akár a Kurszki atomerőműig, visz nem is tudják az orosz erősítéseket elvonni ugye Donbaszból, az oroszok máshonnan küldtek oda erőket, akkor inkább már úgy döntöttek, hogy váltották, és ez amúgy ez egy nagyon jó dolog, és ez egy jó döntése például az ukrán hadászti vezetésnek, valószínűleg inkább politikai vezetésnek, hogy akkor tartsuk ezt meg, ezt az orosz anyaföldet, mert ez egy nagyon jó adu lehet a tárgyalóasztalnál a kezünkbe, de ez biztos, hogy ez egy olyan harci cselekmény, amit egyértelműen a fegyverszinti tárgyalások már kívánnak felhasználni. Az oroszok azok mennek előre, hiszen tudják, hogyha támadnak, akkor az ukrán haderőnek képesek veszteséget okozni, és előbb-utóbb az ukránok is el fognak fogyni, ebben bíznak, a támogatást pedig ugye el tudják kedvetleníteni Ukrajna támogatóit, hogy lám, minek támogassuk az ukránokat adófizetői pénzből, hogyha nem képesek ugye megvédeni a saját országukat, és az oroszok erre törekszenek, viszont az, hogy ez hol, ahol éppen a katonai logika diktálja, ezért is sikeresebbek amúgy az oroszok, mert a fronton ők a katonai logikának megfelelően választják ki a céljaikat. Aztán, hogy néha hibáznak és ordinári veszteségeket szenvednek, az egy másik probléma, erről beszéltünk, de a fronton a hadászati szintbe, de inkább a hadműveleti szintbe, amilyen több pár tucat kilométer kiterjedés területekről beszélünk, ott nem nagyon dumál bele a politika. Ukrajnában előfordulhat, és ebből van például a Vedikonovosszékai törökék, de is ebből keletkezett valószínűleg. De
Oroszországnak most célja, hogy mielőtt a tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, mondjuk akkor az említett, sokat megénekelt négy megyét, azt teljes egészében kontrollálják?
Biztos vagyok benne, hogy célja, és biztos vagyok benne, hogy nem fog sikerülni. Tehát például a Herszoni régión, egy Dnyeperen átkelni, biztos vagyok benne, hogy képtelen az orosz hadsereg, vagy legalábbis úgy átkelni, hogy mondjuk akár Nyikolajevig előre törni, mint ahogy azt a háború elején tették, de törekednek minél előrébb jutni, hogy ugye minél kedvezőtlenebb helyzetbe kerül az ukrán hadsereg, hogy az ukránok a tárgyaló asztalnál azzal a tudattal üljenek, hogy a hadseregük már nem nagyon bírja. Ez a cél. Egyelőre még bírja, és hogyha ez a rengeteg javítást, amiről beszéltünk, elvégezni, akkor még jobban bírná, és a nyugatról is ugye kapná támogatásokat, tényleg sokszor éri nyugatot kritika, hogy nem elég, és nem jó időben küld támogatást, de azért ne felejtsük el, hogy itt, és szerintem ez tök jó, hogy itt azért piacgazdaság van, meg piaci viszonyok uralkodnak, és mondjuk a bármilyen hadianyag gyártó, amikor látja a tévében, hogy bejelenti az adott ország miniszterelnöke, elnöke, hogy itt micsoda beruházások és hadipari fejlesztések lesznek, és másnap bemegy dolgozni, és így várja a megrendelést. Hát ő nem fog puszira elkezdeni gyártani több ezer akármit. Ő várja a megrendelést, és nem jön. Akkor ne hibáztassuk a gyárosokat, meg a hadipar szereplőit, hanem a politikát kell hibáztatni, hogy hát ha beszéltetek róla, akkor csináljátok. És például a Rheinmetall ugye idén, 24 év végén nyilvánosságra hozta ugye a tőzsdei beszámolóit, abban benne volt, hogy elérték a 700 ezer éves tüzérségi, 155 ezer tüzérségi lőszergyártó kapacitást, és 25-ben az 1.200.000-1.300.000-re törekszenek. Ez már elég lenne Ukrajnának, csak ugye ez is megrendelés kellett, idő kellett, hogy felpörögjön.
Elég lenne, hogy megvédje a mostani pozícióit, vagy esetleg, hogy előrébb törjön?
Ha jól használják, elég lenne, hogy megvédje a pozícióit.
Trump, ugye most, tehát onnan indultunk, hogy 24 óra alatt béke lesz, ezt valószínűleg ugye senki nem gondolta teljesen komolyan.
Hát pár millió amerikai választó lehet.
Igen, de legalábbis a tárgyaló felek közül. Most pedig ugye egy 100 napos béketerv szivárgott ki itt a héten, itt februárban és márciusban ülne tárgyalóasztalhoz, vagy legalábbis beszélne Trump Zelenszkijjel és Putyinnal is, áprilisi fegyverszünetről gondolkoznak, és májusban esetleg még béke is lehetne, akár a szankciók feloldásának ellenében. Ezt a tervet az ukrán elnök hivatal végül is cáfolta, ők nem tudnak erről. Mennyire tűnik ez egy valós béketervnek? Mennyire lehet tényleg ilyenfajta konkrét tervezete Trumpnak a két fél felé?
Lehet, semmi nem tiltja, hogy legyen egy jó ötlete.
Ráadásul, van ennek realitása, amit most kihozott a héten, vagy kiszivárgott?
Lehet realitása, hogyha mindkét fél elfogadja azt, amit elmondta, hogy nem fog elfogadni. Tehát ez egy ilyen, tehát ez viszont ez a kérdés, hogy mennyire tudj kényszeríteni az Egyesült Államok. Tehát Oroszország elmondta, hogy nekik az, hogy Ukrajna bármilyen szinten független és ezáltal nyugat felé tendáló ország legyen, Putyin elmondta, hogy nem opció. Viszont, hogyha Egyesült Államok tud egy olyan ostor tenni a mézes madzag mögé Putyinnak, hogy feloldjuk a szankciókat, amit elfoglaltál a tiét, de ha nem fogadod el, akkor véged van. Bármilyen módon. Ilyen atomháború kizárva, de gazdaságilag, vagy esetleg a Lend-Lease programot újraindítják, és Ukrajna tényleg megkapja azt a támogatást, amit már 22 őszén meg kellett volna, akkor Putyin lehet, hogy elgondolkodik, hogy jó legyen elég ennyi, majd május 9-én, ugye győzelem napján tartunk egy szép beszédet, felvonulás, hogy győztünk, elfoglaltuk, és mindenki boldog. Van erre esély, de a kommunikáció szintjén nem erre haladunk.